Pörgetjük a Rádió Zsé műsora óvodásoknak és iskolásoknak. Hogy mi lesz a pörgetjükben? Természetesen minden, ami rólatok szól, benneteket érdekel, és veletek készül el. Szervusztok! Makré Ildikó vagyok, és szeretettel köszöntelek benneteket a Pörgetjük 5. adása alkalmából. Gondolom, kitaláltátok, hogy a mai műsor középpontjában a közelgő ünnep Purim áll. A Purim szó jelentése kockajáték, s magát az ünnepet Ádár bét 14-én tartjuk. Történelmi háttere Eszter könyvében, vagyis Megillát Eszterben van megírva a Tórában, mely szerint az időszámítás előtt 470-es években Ahasvérosz perzsai király uralkodása idején az Amalék népből származó főminiszter Hámán el akarta pusztítani a zsidókat. Azonban a zsidó Mordehály nevelt lánya Eszter meghiúsította a népirtást és megmentette népét a pusztulástól. A kockavetéssel megállapított napon, Ádár 13-án nagyot fordult a kocka, és a zsidók fegyverrel a kézben védték meg magukat és számoltak le ellenségeikkel. Majd, idézem, a vidéki zsidók, kik nyílt városokban laknak, megülik Ádár 14. napját örömmel, lakomával, ünnepnappal s ajándékokat küldve egymásnak. A Purim egy igazi örömünnep. Ez még a zsinagógákban is meglátszik, mert mikor Eszter könyvét felolvassuk a hagyományos tekercsből, a Megillából, akkor a gonosz Hámán nevének olvastán megengedett dolog zajongani, ricsajozni, kereplőzni és lábbal dobogni. Purim ünnepén kedves hagyomány, hogy meg kell ajándékoznunk legalább egy embertársunkat kétféle dologgal, olyanokkal, melyeket azonnal el tud fogyasztani. Ezt az ajándékot héberül Lisloach Manotnak hívjuk. Legszebb emlékeim egyike, amikor izraeli tartózkodásunk második hónapjában, bár alig ismertük szomszédainkat, Purimkor Lisloach Manottal leptek meg minket. Az amerikai, a francia, a mexikói család hatalmas tál Hámán fülét formázó süteménnyel és sok-sok édességgel, csokival, cukorkával ajándékoztak meg minket. Az ajándékozás öröm, melyet a rászorulóknak nyújtott adományozás múlhat felül, ez szintén erkölcsi kötelessége minden zsidónak e napon. Örömünnepről lévén szó, Purim azért is különleges, mert ez az egyetlen nap, amikor a zsidó férfiaknak nem csak szabad, egyenesen kötelező berúgni. Senki sem maradhat szomorú a zsidók megszabadulásának az ünnepén, ezért is alakult ki a farsankhoz hasonló jelmezviselet és az azt megelőző lakoma. Bizonyára már ti is kigondoltátok, mi lesz ez évben a jelmezetek, sőt, a készítésnek is neki kell látnotok, hogy el ne késsetek. Mai műsorban két iskola diákjainak purimi előkészületeiről hallhattok összeállítást, miközben alkalmatok nyílik megismerni őket. Először az amerikai alapítványi iskola negyedikesei kalauzolnak minket el Eszter történetébe, majd az iskolájukba, majd a Sejber iskola drámakörös növendékeinek próbáján veszünk részt. Végül a pörgetjű a böngészővel, vagyis programajánlattal zárul. Jó szórakozást kívánok!
Mesevilág.
A Rádió Zsé műsora gyerekeknek.
Mesék.
Történetek.
Legendák.
A vatkan és a róka. Békés, csendes nap volt. Az erdő madárdaltól volt hangos, szellő játszadozott a lombok között. A csendet nem törte meg vadállatok párviadalának zaja, sem vadászok csörtetése, kutyák csaholása. A róka a tisztáson sütkérezett, élvezte a nyugodt délutánt. Egyszer csak tompa suhogásra lett figyelmes. Körülnézett, és megpillantotta a tisztás szélén álló vatkant, aki agyarát élesítette az egyik fa kérgén. A róka odaballagott, kíváncsian figyelni kezdte a vaddiszt. Miért pocsékolod az idődet hasztalan dolgokra? Kérdezte végül. Nem jön vadász, vadállatok sem közelednek, miért élesíted az agyaradat? Ráérsz majd ilyesmikkel foglalkozni akkor is, ha veszély közeledik. Egy ilyen csendes nap a pihenésre való. Lehet, hogy igazad van, válaszolta csendben a vatkan, de nem hagyta abba a munkát. Ám amikor hirtelen veszély fenyegeti az életemet, azonnal készen kell állnom a harcra, különben nem tudom megvédeni magam.
Nissan Mindel mennyasszony kerestetik.
Mótola Jesivá legeszesebb növendéke volt. Minden idejét tanulással töltötte, állandóan valamelyik szent könyvben búvárkodott. A nagy tanulásban szinte még arról is megfeledkezett, hogy egy zsidónak előbb-utóbb a házasodásra is gondolnia kell. A rabbi azonban nem feledkezett meg erről. Beívta magához a fiút, és azt mondta neki: Mótul, itt az ideje, hogy mennyasszony után néz. Ugyan, rabbi, felelte Mótul, ki menne feleségül egy olyan koldushoz, mint én? De még ha találnék is egy ilyen lányt, biztos vagyok benne, hogy az apja nem magamfajta vőre vágyik. Nem szabad alábecsülnöd magadat, Mótul. Ez legalább olyan súlyos vétek, mint a kérkedés. Hát jó, rabbi, megfogadom a tanácsodat, csak azt áruld el, hogyan fogjak hozzá. Nos, először is indulj útnak, és kezdj bele a kutatásba. Az örökkévaló bizonyára segíteni fog neked. Mótul fogta a tfilinjét, meg kevéske holmiát, és neki indult. Faluról falura, városról városra vándorolt. Azt ette, amivel a jószívű emberek megvendégelték, hiszen egy garasa sem volt. Szerencsére a zsidók nagy becsben tartják a Hachnaszat Horhim, a vendégszeretet micváját, így hát nem éhezett, bár persze nem részesült fejedelmi ellátásban. Egy szép napon, amikor az éhségtől rogyadozó térde rótta, és egyre csak rótta a végtelennek tűnő utat, és már teljesen elcsüggett, egyszerre egy szépséges kertben álló, hívogató ház előtt találta magát. Bátortalanul becsöngetett. A szobalány nyitott ajtót. Behívta a kiéhezettségtől sápadozó fiatalembert, leültette a konyhába a többi cselét közé, és hamarjában valami ételt tett elé. Az úrék nincsenek itthon, de biztosan nem fognak haragudni, hogy megkínáltuk, mondta. A jókedvű cselédek kérdezgetni kezdték Mótult. A fiú elárulta nekik, hogy mennyasszony után jár, és ezért úgy vélték, valami félnótás lehet. Mialatt Mótul berakmározott a pazar ételekből, amilyeneket soha, még csak nem is kóstolt, a cselédek az egyik szobába tanakodni kezdtek, hogyan tréfálják meg a kérőt. A kisasszonyka éppen nézett ebbe a szobába, és amikor meghallotta, miben sántikálnak, úgy döntött, ő is részt vesz a mókában. Na már most a cseléd nép kifundálta, hogy látszat esküvőt kell csapni Mótul és a kisasszony között. Mótul éppen befejezte a lakomát, és úgy érezte, új erő költözött belé. Így hát, amikor a cselédek nagy komolyan megkérdezték, feleségül venné-e a kisasszonykát, Mótul éppen befejezte a lakomát, és úgy érezte, új erő költözött belé, így hát, amikor a cselédek nagy komolyan megkérdezték, feleségül venné a kisasszonykát, aki fiatal, szép és ráadásul még gazdag is, azonnal rávágta. Ha ő hajlandó feleségül jönni hozzám, miért is mondanék nemet? Bemutatták Mótulnak a kisasszonyt, aki beleegyezett a házasságba. Tudod-e, hogyan kell ketubát, házassági szerződést írni? Kérdezték Mótult. Hogyne, felelte készségesen Mótul. Nagyszerű, örvendeztek. Azonnal megcsináljuk a hupát. Papírt is tollat kerítettek, Mótul pedig annak rendje és módja szerint megírta a házasságlevelet. Két inas vállalta a tanúskodást. A kezébe nyomtak egy tányért, ő földhöz vágta, a jelenlévők pedig mázoltóvot kívántak az ifjú párnak. A társaság ünnepélyesen poharat ürített a vőlegény és a mennyasszony egészségére, és vidám hangulat töltötte be a szobát. Most már felállíthatjuk a hupát, mondták. Egy terítő sarkait septiben rákötözték négy söprűnyére, és már készen is volt a hupa. Mivel Mótulnak nem volt gyűrűje, amit a mennyasszony újjára húzzon, megkérte a kisasszonyt, ajándékozza neki a gyűrűjét, és amint megkapta, eljegyezte őt Mózes Izrael törvénye szerint. Alig lett vége a szertartásnak, a cselédek így szóltak Mótulhoz. No, te is jól laktál, mi is kimulattuk magunkat, most már fel is út, le is út. Vagyis, hogy menjek el? Már miért mennék? Hiszen most már én vagyok a házurának a veje, és nem látom be, mi okból kellene elmennem. A szolgák dühösek lettek, és együttes erővel kipenderítették, de ő lecövekelt a tornácon, és nem mozdult. Elhatározta, hogy megvárja az apósát. Estére meg is érkezett az úr, aki alaposan meglepődött az ajtaja előtt áldogáló toprongyos fiatalember láttán. Mótult barátságosan üdvözölte. Jó estét, kedves apósom! Micsoda! Neked tisztára elment az eszed. Mótul elmesélte, mi történt. Nyugodt hangja és részletes beszámoló igazolta, hogy a szintiszta igazságot mondja. A házigazda elfehéredett, remegve beinvitálta Mótult, és megkérte, hogy várjon egy kicsit, mert beszélnie kell a lányával. Amikor néhány perc múlva visszatért, már nyugodtabbnak tűnt, csak a tekintete volt zavart és kétségbe esett. Annyit mondott Mótulnak, hogy a dologról senkinek sem szabad tudnia. Nesze, itt van egy 20 rubeles, menjünk el a rabbihoz, hogy írja meg a getet, a vállólevelet. Őnál a jó helyen lesz a titok, nem fogja elfecsegni. Te sem jársz rosszul, és a lányom is szabad lesz. Nem fogadhatom el a pénzedet, felelte Mótul. A dolog sokkal komolyabb annál sem, hogy magam dönthetnék benne. Azt javasolom, hallgassuk meg az én rebbémet, én pedig azt fogom tenni, amit ő tanácsol. Az após azonnal befogadott, és elindultak Mótl rebbéjéhez. Tudta, hogy a rebbe híres neves tudós, szentéletű férfiú, aki bizonyára talál majd megoldást a szokatlan helyzetre. A rebbe meghallgatta a történetet, majd úgy döntött, hogy a gazdag ember adjon Mótlnak 3000 rubelt, és várjon 6 hónapig. A 6 hónap múlva ő és a lánya még mindig a válás mellett vannak, Mótlt kárpótlásként megtarthatja a pénzt, ha azonban a sziduhot, a házasságot választják, a pénzt a vőlegény kapja hozományként. Nem mondhatni, hogy a gazdag ember különösebben örült volna, de miután megígérte, hogy tiszteletben tartja a mester döntését, nem tehetett mást, letétbe helyezte a pénzt a rebbénél. Megegyeztek, hogy 6 hónap elteltével a lányával együtt visszajön a vállólevélért. A rebbe ezután meghívta Mótlt, hogy lakjék nála, mi alatt a Tóra tanulmányait folytatja. Szólt a feleségének, hogy gondoskodjék a fiú feltáplálásáról, amire a jószív asszony készséggel vállalkozott is. Egy hónappal a megbeszélt időpont előtt a rebbe meghagyta Mótlnak, csináltasson magának elegáns ruhákat, hogy úgy fessen, mintha gazdag fiatalember lenne, nem pedig szerencsétlen éhenkórász. Hát bizony, amikor az új ruhában, fényes csizmában és elegáns kalapban megjelent, még a rebbe is alig ismert rá, mintha kicserélték volna. Hol volt már a sápatag arc, az ágról szakadt külső? Jóvágású, jól öltözött fiatalember állt a rebbe előtt, aki kedvtelve szemlélte a változást. Amikor a gazdag ember és a lánya megérkezett, jóképű fiatalembert pillantottak meg a rebbe dolgozószobájában. A házigazda éppen akkor lépett be, és átment velük egy másik szobába, ahol helyjel kínálta őket. Nos, barátaim, kérdezte tőlük, továbbra is ragaszkodtok a válláshoz? Hát persze, felelték, hisz mindenki rajtunk nevetne, ha efféle nincstelen kódussal kerülnénk rokonságba. Bizonyára láttátok azt a fiatalembert a dolgozószobámban, mit lakik nálam, ragyogó, jó eszű tanítványom, ráadásul vagyonos is. Szeretnél egy ilyen férjet a lányodnak? A gazdag ember a lányára nézett, vajon mit szól ehhez. A lány lesütött szemmel azt mondta, hát, nekem bizony rögtön megtetszett. A rebbe az ajtóhoz lépett és kiszólt. Reb Mordechai, légy szíves, gyere be egy pillanatra. Shalom aleichem, köszönt Mótl barátságosan. Az apa és a leánya zavarodottan pislogtak, elakadt a szavuk. Mótlra meredtek, majd egymásra. Nem tudták elhinni, hogy ez az ifjú nemes úr ugyanaz, akit alig néhány hónapja még annyira lenéztek. A válásról nem esett több szó. Boldogan vették tudomásul, hogy Mótl nem haragszik rájuk, és hajlandó beleegyezni a rangjukhoz méltó esküvőbe. Minden jó, ha a vége jó. A rebe mázultóvot kíván nekik, a rebecen pedig behozta a süteményt, és elébük tett egy kis itókát, hogy lehájimot kocinthassanak az ifjú pár egészségére és boldog jövőjére.
E heti meséinket Seres Lucától és Seres Danitól hallottátok. Amerikai alapítványi iskolában nagy lelkesedéssel, az ünnepi előkészületek lázas hangulatával fogadott egy maroknyi gyerekcsapat. Bár csak negyedik osztályosok kiválóan énekelnek héberül, és mint hamarosan hallhatjátok, Eszter történetének részleteiben is járatosak. Sőt, kész programjuk van már erre a hétre, Purim megünneplésére. Mindent ki vagy megfordítanak, s minden nap mást. A fiúk szoknyát, a lányok nadrágot viselnek majd. E napokban kötelező a körönfestés a fiúknak, s rövid haj a lányoknak. A bolondozásnak a hétvégi purimi állarcos bál és színi előadás lesz a csúcspontja, amelyen a negyedikesek a hamupipőke Purimhoz illő változatával szeretnék megnyerni a versenyt. Tavaly már sikerült, szerintem az idén is esélyesek. De halljuk őket! Te vagy a...
Enikő.
Judit.
Dávid.
Rudi.
Ildikó.
Én is Ildikó vagyok. Szia, Drusszám. Na.
Hapurim, hapurim, hagadol a jehudi. Mászé hol vásani, viszíteni hudi. Ávali sárás, lás, lás, ávali sárás, lás, lás, ávali
Mert ugye Purim van, és itt lesznek nagyon sok verseny, meg nyeremények, meg tombola, és ez ki van díszítve, meg az Eszter Megillából vannak történetek, ez így sorba le vannak rajzolva. Igen, Elef. Akasztják fel az embert, és fogják Hámánt, szerintem.
És
ez itt kényszeretek? És Ahasvíros. A kiörülnek, hogy hamar felakasztják.
Második képen?
Vásti.
Ez a Vásti.
Na, mondjuk.
Vásti király, és a Hásvéros. Az volt a történet, hogy meg be volt fogva a Hásvéros, és lefejeztette.
Azt mondta, hogy a saját feleségét öljék meg, mert elárulta.
Miért?
Mert elárulta.
Hogyan árulta el, tudjátok?
Nem elárulta, hanem nem engedes, nem engedelmeskedett neki.
Mit parancsolt a királya?
Azt mondta, hogy valami olyasmi volt, hogy mesztelenül be kell mennie a férfiak előtt, és táncoljon.
És mindenki előtt pucéron kell ebbe mennie. Szépségverseny volt, azt hiszem, hogy jól emlékszem.
Megértemelte szerintetek a büntetést, vagy nem?
Nem szerette volna, és a felesége nem szeretett volna más férfiak előtt.
Jó. Nézzük, mi van a harmadik, történet harmadik. De. A Mordechájt elfogják, miért fogják el, arra emlékeztek?
Azért meghallgatózott, nem? Hogy meghallotta, hogy este meg akarják ölni a Ahasvíros.
Én úgy tudom, hogy azért, mert nem akart meghajolni
Igen, mert csak ő volt az egyetlen, aki nem hajolt meg a Hásvéros előtt, vagy ki.
Hámán előtt.
Igen, támadta, hogy miért nem hajol le, és megmondta, hogy ő zsidó, és ő nem fog lehajolni, mert a zsidóknak nem kötelessége, hogy lehajoljon.
A zsidók nem hajlandók földi ember előtt meghajolni, csak egyedül a saját uruk és istenük.
De vita is lett, meg ebből lett ilyen ölések.
Na nézzük tovább. De lett képen.
Van itt aláírva. Itt szerintem a tanácsgyűlés van. Nem tudom, hogy mit található.
Hámán.
Odaadja a pecsét.
A király megbízza.
Meghatalmazza Hámán, hogy megölje az egész zsidót, aki nem szimpatikus neki.
Azt parancsolja, hogy vetkezz alá a férfiak előtt, és mesztelen is nem engedelmeskedett, és azért megölte a feleségét. A következő képen meg, ha jól látom, Hámán, vagy ki készíti az akasztófát.
Az akasztófát a zsidóknak, de az a vicces benne, hogy a végén meg a saját akasztófát, amit a zsidóknak készített, ő lóg rajta. Beleesett. Saját csak beleesett.
Ez itt gondolom a király. Ez az ablak itt.
Rajztanárnak csinálta.
Visszatérjünk ide, jó? Hogy mi minden van rajtam. Fejezzük be a történetet.
Na, itt épp adja át a Ahasvéros Hamának a pecsétgyűrűt, szerintem. Kéri a pecsétgyűrűt.
Itt veszi rá a Ahasvéros.
Hogy ölje meg a zsidókat, és akkor, de hogyha megöl a zsidókat, akkor ezt a királynőt is megveli, saját feleségét.
És a következő pillanatban...
hogy lakoma van itt.
Igen.
Lakoma. És itt szerintem minden országból volt a szépségverseny, és akkor megnyerte Eszter, és akkor azt meg...
Lakomával ünnepelték.
Igen. Itt beszélgettek, hogy megölik este a Hásvéros, és álmában megölik, leszúrják. Itt beszélik meg, de ott meghallgatózik.
A Mordechaj kihallgatja.
Igen, és segít neki, hogy ne aludjon el. Szólnak, hogy menjen át a testvérhez, és mondja meg, hogy békén szeretne, de nem fogadja a testvére. Eszter
a királya.
Igen, a királya ül. Igen, most szerintem Eszter most mondja, Mordechaj beszélt Eszterrel, és most mondja Ahasvérosnak, hogy ne enged, hogy ne megölje a zsidókat. Mert akkor saját a feleségét megöli, és utána gondolkozott a király, és utána visszautasította, hogy miért ölje meg, és ezért Mordechaj... Hámánt ölték meg helyette. És kijelentik, hogy a zsidókat soha többé nem fogják fenyegetni, ez a veszély, hogy megölik.
Igen, ez egy nagyon szép történet és vidám történet, ugye? Végül is jól végződött a zsidók számára.
A drámakörösök évek óta öregbítik a Sejber iskola nevét. Hanukakor és Purimkor elmaradhatatlanok a Hunyadi téri zsinagógából, ahol szívet melengető előadásukkal emelik az ünnepi hangulatot. A téma persze ez évben is ugyanaz, Eszter története. De a megvalósítás mindig más. Ettől érdekes, ettől nem lehet megunni még azt sem, ha valaki mindig csak Hámán. Először a próba részleteibe kalandozunk, majd hallhatjuk nem is akármilyen terveiket. A Sejbereseké a szó.
Veled, Eszter királyné, és mi a kérésed? Még ha a birodalom felét kéred, azt is neked adom.
Ha a királynak is úgy tetszik, jöjjön a király és Hámán malakomára, amelyet számára rendeztem.
Szolgák, sürgessétek Hámánt, hogy megtörténjék Eszter akarata.
Nem is hívott meg senki mást, Eszter királynő az általa rendezett lakomára a királyon kívül, csak engem. De mindez értéktelen számomra mindaddig, míg ott látom ülni a király kapujában Mordehájt, a zsidót.
Készítessél egy 50 rövvitót, és szólj a királynak, hogy akasszák fölre Mordehájt, így vígan vehetsz részt a lakomán.
És akkor Mordehájt hívjuk hozzá, hogy a küszöbörök közül való két tisztje a királynak kezet akar emelni Ahasveros királyra.
Mi történik azzal a férfival, akit a király ki akar tüntetni?
Annak a férfiúnak, akit a király ki akar tüntetni, hozzá királyi öltözéket, melyet a király magára öltött, és a lovat, melyen a király nyargal, mikor a király koronát fejére tették. És adják át a ruhát és lovat valakinek a király főurai, a sereg vezérek közül, és öltöztessék föl a férfiút, kit a király ki akar tüntetni, és vezessék a lovon a város terén át, és kiáltsák előtte, így történik azzal a fiúval, akit a király ki akar tüntetni.
Siess! Vedd a ruhát és a lovat úgy, amint mondtam, és tégy úgy Mordehájjal a zsidóval, aki a király kapujában ül. Ne hagyj el semmit abból, amit szóltál. Mi a te kívánságod, Eszter királynő? Hadd adjam meg neked! És mi a te kérésed, még ha a birodalom felét is teljesüljön, amint azt kívánod?
A rokon szenvedett bírom, és a király is jónak tartja, ajándékozza nekem életemet kérésemre, és népemet kívánságomra. Mert eladtak bennünket, engemet és népemet, hogy kiirtassunk, és megölessünk, és elpusztítsanak. És bár csak szolgáknak és szolgálóknak adattunk volna el, hallgatnék én, de a szorongató nem törődik a király kárával.
Ki az? És hol van az, aki oly vakmerő, hogy így cselekedjék?
Az a szorongató és ellenséges férfi, az a gonosz Hámán.
Mert ő voltam.
Akasszátok fel rá!
Ha a király jónak látja, vonják vissza azokat a leveleket, amelyeket Hámán írt azért, hogy elpusztítsa a király tartományaiban a zsidókat. Mert hogyan is tudnám elviselni, hogy lássam a bal sorsot, mely népemet éri, és hogyan is bírnám végignézni családom pusztulását.
Írjatok a király nevében a zsidók ügyében, ahogy jónak látjátok, és pecsételjétek le azt a király gyűrűjével. Az az írás, amely a király nevében íródott, és a király pecsétjével megpecsételtetett, nem vonható vissza.
Mordehájt pedig megjelent a király előtt, mert Eszter elbeszélte, hogy ki jöjjön neki. És a király lehúzta gyűrűjét, melyet Hámántól vett el, és Mordehájnak adta azt.
We'll be right back.
szeretettel köszöntelek benneteket a Rádió Zsé hallgatóinak a nevében, és arra kérlek benneteket, hogy amikor válaszoltok, akkor mondjátok be csak az utóneveteket, nem kell a családi név, csak azért egyszer, hogy mindenki tudja, hogy éppen most ki beszél, és meséljétek el nekem, hogy mi mindent csináltatok már ebben a drámakörben, tehát milyen előadásokat készítettetek együtt, ki miben vett részt például?
Detti.
Te most éppen Eszter királyné szerepét gyakorlod.
Igen, én most éppen Eszter királyné vagyok.
Szerinted milyen ez az Eszter királyné? Hát milyennek szerint... kéne lenni? Milyen szeretnél lenni benne?
Hát szerintem alázatos. Hát picit fél attól, hogy a király ugye mit fog hozzászólni, meg úgy fél attól, hogy bevallja, hogy zsidó.
De azért nagyon bátor, nem?
Bátornak bátor, hogy bemert menni, de ha nem kapta volna azt a löketet a mordájától, akkor nem ment volna be.
Szereted ezt a történetet?
Szeretem, igen. Már sokszor hallottam.
Azt hiszem, hogy Eszter királynő szerepe minden lánynak az álmai között szerepel. Te mit játszol ebben most?
Én Tomi, én vagyok a király.
Ez illik hozzád, úgy érzed?
Hát nem tudom, nem.
Nem érzed magad királyi alkatnak, holott te játszod ezt a szerepet?
Nem gondolkoztam még ezen.
Mit játszottál még korábban? Miben vettél még részt itt a dráma szakkörben?
Hát például most tanuljuk a Bendegúz, hogy hívják, indul a bakterházat. És én ott egy ilyen kicsit részeges emberkét játszom. Én vagyok a Buhajóska.
Melyiket szereted jobban, a királyt vagy a Buhajóska szerepét?
Én inkább a Buhajóska szerepét, de...
Én most vagyok a Hámán, és Ábelnek hívnak, az Idul a Bokterházba meg valami Cseddő szerepét játszom, de ezt a szerepet sokkal jobban szeretem, mert én eddig a iskolában ugye ötödikes vagyok, és eddig mind az öt évben előadtuk ezt a Purimi cuccot, és mindig én voltam benne a Hámán. És tavaly volt egy ilyen előadásunk, amikor az osztály előadta pénzes jegyeknél, ilyen rendes előadásból ezt, és akkor is Hámán voltam, és akkor nagyon tetszett mindenkinek, amit csináltam.
Itt van egy másik nagylány, megengedett, hogy ő eltakaszt. Téged hogy hívnak?
Engem Ramonának, Rami. És én most a Hámán felesége vagyok, és most adjuk elő, hát még gyakorlunk az Indul a Bakterház, én vagyok a tehén, egyik tehén vagyok.
Az egy remek szerep, hogy csinálod?
Hát, hogy
csinálod. Úgy kell beszélni, mint ahogy az állat mondjuk, vagy pedig van rendes szövege, és közben olyan ruhát viselsz?
Hát, igen, úgy nagyjából, igen, és...
Milyen szerepe van a bakterházban a tehének? Nem emlékszem erre.
Fontosabb részeit ismétli, fontos momentumokat kiemel a szövegből, és utána mondja az adott szereplőnek.
Ja, hát...
Hírólikus felhangot adnak a tehének a bakterházban.
Hát ez nagyon-nagyon eredeti ötlet. Kár, hogy most ezt éppen nem tudjuk meghallgatni. Ezt mikor fogjátok előadni?
Május 14-én lesz a bemutató a Merlin Színházban. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
Ez fantasztikus, és az eredeti cím marad meg, vagy valami más címmel?
Indul a Bakterház, az lesz a címe mindenképpen.
A Sejbe Sándor iskola dráma dráma csoportjának előadásában. Hát ez nagyon-nagyon nagy vállalkozás szerintem.
És tervezzük, hogy levisszük a produkciót Kapolcsra, a művészeti fesztiválra, már meg is beszéltük.
Ez az első ilyen nagyobb vállalkozásotok, vagy volt már hasonló?
Hát 3 éve dolgozunk együtt a gyerekekkel, nagy részével, mindig van ugye jövésmenés. 3 év alatt eddig mindig inkább csak kisebb produkciókat kovácsoltunk össze. Ez az első ilyen igazán nagy, de hát ez egy olyan 50-60 perces előadás. Gyakorlatilag szeptember óta dolgozunk rajta, hiszen minden részletét ki kell dolgozni ennek a 19 jeleneknek. Élvezzük a próbákat, sokat nevetgélünk rajta. Remélem, hogy az előadáson már csak a nézők fognak nevetni, hiszen ez egy végül is humoros történet. Igyekeztük belőle kiemelni azokat a részeket, amik igazán megfogják majd a közönséget, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól érzi majd magát az előadáson.
Egy kicsit mesélj arról, milyen múlt áll mögöttetek.
Már így a szakkör mögött?
Igen.
Hát így a szakkörösökkel az iskolán belül szoktunk szerepelni. Purimkor, Hanukakor, évvégén, március 15-én, tehát az ilyen mondjuk így jelesebb ünnepeken, illetve a szülőket szoktuk megörvendeztetni évvégén, szülők napja alkalmából, és Hanukán. azok mindig ilyen külön kis produkciók. Általában mindig történetet játszunk el, nem, én jó magam nem szeretem ezt a egy az ének, egy a szavalat, egy a kórus régi ránk maradt vörös szegfűs kiadást, úgyhogy inkább valami történetet szoktam írni ezekre az alkalmakra, és azt játsszuk el.
Most ezt a purimi történetet, Eszter történetét, ezt hol és mikor hallhatjuk?
Ez március 7-én 4 órakor a Hunyadi téri zsinagógába megyünk vele szerepelni. Ez egy nagyon jó érzés számunkra, hogy most már 3 éve mindig visszahívnak minket Hanukára és Purimra, úgyhogy soha nem tudjuk ugyanazt előadni, mert ugye nem lehet, hogy mindig ki kell találni valami újat. És most is akkor egy másfajta megközelítésben próbáltuk Eszter könyvét megjeleníteni.
Böngésző.
Hagadola Yehudim, Massechot, Rashanim, Zmirot Berikudim.
Ajánlhatnék bőséges programot a Bábszínház előadásai vagy a mozik gyerekeknek szóló filmjei közül. Ezeket azonban bármikor máskor megnézhetitek szemben Purimmal, melynek napja pontosan vasárnapra esik. Ezért a hétvégi jelmezkészítés után, ha már az iskolai Purimbálon túl vagytok, javaslom, folytassátok a bolondozást a Bálintház falai között vasárnap délután. Az amerikai iskola purimi mulatsága szintén vasárnap lesz, akinek barátai járnak oda, ott is szívesen várják. S persze ne feledjétek az ajándékozást. Egyszer egy rászorulónak, akit nem kell feltétlenül személyesen ismernetek, másodszor legkedvesebb barátaitoknak készíts rizslóafanotot, néhány süteményből és édességből. Praktikus ezeket egy műanyag tányérra helyezni, s egyszerű színes vagy celofán papírba csomagolni. Garantálom, örömötök teljes lesz. Jó munkát és jó szórakozást kívánok! Boldog vidám purimot kívánok nektek! Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Makra Ildikó. A viszont hallásra egy hét múlva.